A bárány legelteti őket, és elvezeti őket az élet vizének forrásához, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva énekeljünk együtt, 23. Zsoltárunknak énekeljük az első versét, amelyik így kezdődik, az Úr én nékem, őriző pásztorom. Foglaljunk helyet, és dicsérjük tovább a mi Urunkat, testvéreim, énekeljünk együtt, mondjuk együtt a 264. dicséretünket, az első, második és a harmadik versét, amelyik így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Thank you.
mi segítségünk jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgatja a világot, és benne mindeneket. Amen. Testvéreim, Istennek igéjét hallgassátok meg, Jelenések könyvéből szól hozzánk a mai napon Isten igéje, 7. részből, a 7. résznek az 1-től a 6. verséig, valamint a 9. verstől a 12. verséig. Hallgassuk figyelmes szívvel az igét.
Ezek után láttam 4 angyalt állni a föld 4 sarkán, akik visszatartották a föld 4 szélét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hangosan kiáltotta 4 angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, és ezt mondta: ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit a homlokukon. És hallottam, és megpecsételtek számát, 144 000 megpecsételt az Izrael fiainak minden nemzetségéből. Júda törzséből 12 000 megpecsételt, Rúben törzséből 12 000, Gád törzséből 12 000, Ásér törzséből 12 000, Naftáli törzséből 12 000, Manassé törzséből 12 000. Ezután íme nagy sokaságot láttam, amelyet senki nem tudott megszámolni, minden nemzetségből, törzsből, népből és nyelvből a trón előtt és a bárány előtt állni, fehér ruhákba öltözve, kezükben pálmaágakkal, és hangosan kiáltottak: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Az angyalok pedig mind a trón, a vének és a 4 élőlény körül álltak, és arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent. Ezt mondván: ámen, áldás, dicsőség, bölcsesség, hálaadás, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek mindörökkön örökké. Amen.
Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és válaszoljunk az élő Isten szavára. Minden kegyelemnek Istene, hálás szívvel köszönjük neked az igét, amiben mutatod, vezeted a mi életünket, a mi útunkat, és kinyilvánítod a te valóságos tervedet, hogy benne vagy a világba, benne vagy az életbe, benne vagy az egyes ember életébe. És éppen ezért hálásan köszönjük neked, Urunk, hogy ennek a tervnek mi egyen-egyenként és így együtt egy gyülekezetként ennek a tervnek részei vagyunk. Mert te valóságosan jelen vagy a kijelentéssel, a teremtő szóval és a Szentlélek újjáteremtő akaratával. És ennek az örömét hoztuk ma is a szívünkbe, Urunk. Köszönjük neked, hogy téged dicsérhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy a teremtett világ sóvárogva várja a te jelenlétedet, és ebben a jelenlétben mi sóvárgunk az együttlétért. És köszönjük azt, Urunk, hogy elhozhattuk neked az elmúlt hetünknek tapasztalatát, hogy mindent, ami történt, és ami reménység szerint történni fog, az is a te akaratodnak a gyümölcse. És így adunk hálát az együttlétért, és így könyörgünk, Urunk Istenünk, a bocsánatért is. Bocsáss meg nekünk, ha méltatlanok voltunk, ha restül, gyengén és erőtlenül képviseltünk téged, hogyha a tanúságunk, ami bizonyságtétel, nem hatott az egekig. Urunk, bocsáss meg a mi gyengeségünket és önzésünket, ami nap-nap után elkíséri a mi sorunkat, és szabadíts meg bennünket ettől a gyengeségtől. Ennek az gyengeségtől való megszabadulásnak az óhajával hívjuk és reméljük az Isten tisztelet órájában a megelevenedés ünnepi alkalmát. Adj tiszta szívet, adj élő hitet, adj bizonyosságot, hogy te állsz középen, és ebben a középen állásban ott van az élő víznek forrása. Adj ebből innunk, és így táplálj minket a te dicséretedre, most és minden időben. Amen. Testvéreim, foglaljatok helyet, és közben a gyerekeket pedig megkérem, hogy jöjjenek ki. Picit közelebb jövök, hogy talán apával nincs kedvi, de állni, nyugodtan ide lehet állni apukával is, és akkor bátrabbak leszünk. Úgy. Na, gyerekek, áldás, békesség, köszönjünk egymásnak. Igen, nagyon szépen köszöntetek. A kérdésem az, hogy nyilván itt vagytok most a templomba, és hát nem is az első alkalom, hogy ti templomba jártok, de szeretném megtudni, hogy ki járt más templomba. Hogy jártatok-e máshol, más városba, esetleg más országba, templomba? Jártatok többen? Na kezdjük sorba, ki hol járt? Merre jártatok? Te Romániába. Szóval egy másik országba voltál. Igen. Kislány, zöld kabátban. Igen, másik országban. Így van. Kisfiú, te is ott voltál. Katolikus templomban. Na, kiderül, hogy akkor nem csak másik országban vannak templomok, hanem akár a mi országunkban van a református templom, ahol van mi járunk, és van még katolikus templom. Ki járt más templomban? Mondd. Milyenben? Katolikus templomban. Úgy van. Van még más is. Kisfiú, te is akartál valamit mondani?
Én a...
Na nem baj, tehát ki az, aki még járt esetleg más országban, vagy valahol, mondjuk. Ukrajnában, igen, tehát ott is vannak templomok. Akar még valaki valamit mondani? Nem. Nos, arról beszélünk, vagy szóval azt szerettem volna fölvezetni ezzel a kérdéssel, hogy bizony nem csak a mi templomunk létezik, bár nekünk, a mi számunkra ez a világ közepe, mert titeket itt kereszteltek, reménység szerint itt fogtok konfirmációs vizsgát tenni, és még reménység szerint házasságot is kötni, szóval az élet nagy eseményei ide kapcsolnak titeket, de bizony máshol is van Isten tisztelet. És ami összeköti a különböző helyeket más országokban is, azokat az embereket, akik összegyűlnek a templomba, az pedig az Isten. Az Istennek a szeretete, és az Istennek a dicsérete, ami miatt együtt vagyunk. És éppen ezért az Isten szeretete és az Isten dicsérete által tulajdonképpen a legkedvesebb a miénk, a mi templomunk, de mégis otthon érezzük magunkat valamennyi templomba. Függetlenül attól, hogy mi van a tetején a templomnak, mert a mi templomunk tetején, ott a torony tetején mi van? Csillag, így van. És a katolikus templom tetején ott mi van? Mondd.
Kereszt.
Teljesen mindegy, hogy kereszt van a templom tetején, vagy csillag van a tetején, ahol Isten dicsérik, ahol Krisztus azt mondja egy asszonynak, élő víznek forrása bugyog, vagyis soha nem szomjazunk meg, pedig nagyon rossz szomjasnak lenni, igaz? Szomjúság miatt még akár meg is lehet halni, ezt a szomjúságot oltja az Isten szeretete és az Isten dicsérete, ami minket, titeket összeköt egy gyülekezetté. Isten áldjon meg benneteket ebben a gyülekezetben, és sok szép alkalmatok, ünnepetek legyen itt közöttünk. Menjetek akkor most órára, vasárnapi iskolába, áldás, békesség! Kedves testvéreket pedig arra kérem, hogy folytassuk a megkezdett éneket, 264. dicséretünknek a 4. és az 5. versét énekeljük. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat.
Thank you.
Az a szent ige, testvérek, amit Istennek lelke segítségül hívásával ma hirdetni és magyarázni kívánok közöttetek, a fölolvasott ige folytatásaként szólít minket, tehát Jelenések könyvéből olvasom az igét, Jelenések könyvének 7. részéből, a 7. résznek a 13., 14., 15. és 17. verséből szól hozzánk Isten szava. Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. A bárány legelteti őket. Elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Foglaljatok helyet, testvéreim! Azzal kezdeném a magyarázatot ennek a ige szakasznak, hogy látott-e már az itt ülők közül bármelyikünk is tömeget? Ugye buta kérdés, nyilván valamennyiük nevében mondhatom, hogy bizonyára láttatok, mert hogy a mai világ tele van tömegjelenetekkel. Tömeg. Mindenütt sokan vannak, ez hírérték, amikor sok ember együtt van. A Guinness rekordok könyvében, hogyha föllapozzátok, akkor a legújabb rekordokat, vagy a legfrissebb rekordokat mindig az ilyen nagy tömegjelenetek alkotják, hogy együtt van sok-sok ezer ember, és mondjuk főznek, vagy sportolnak, vagy valami egészen különleges dolgot csinálnak, de a hangsúly nyilván azon van, hogy nem néhányan, hanem sok-sok ember együtt. És aztán persze van másfajta tömegélményünk is, mert hogy a TV híradó, vagy a hírek, ami elkerülhetetlen, és fontos is, hogy az ember kövesse ezeket a híreket, naponta hírt ad arról, hogy Nyugat-Európában tömegek menekülnek egy másik világból, másik országrészekből, aminek a tömegen túl, tehát azon, hogy sok ember van együtt, tehát a gigantikus méreteken túl, sok minden más üzenete is van, erről most talán nem beszélünk, itt a tömeget szerettem volna elétek hozni. Nekem is van személy szerint a tömeggel kapcsolatban élményem, mert bizonyára nektek is, most hallgassátok meg, testvéreim, hogy én hogyan éltem meg két alkalommal is a tömeg élményét. Néhány évvel ezelőtt még jóval fiatalabb voltam, és kint voltunk a férjemmel a Diák-szigeten. És a Diák-szigeten az egyik zenekar, hát ez akkoriban egy nagyon népszerű zenekar volt, és egy 60 ezres tömeget tudott maga köré vonzani. Ezzel úgy alapvetően nincs is semmi baj, talán nincs is igazán hírértéke, mert biztos mások is járnak koncertre. Ami miatt ennek hírértéke van, hogy ez a tömeg egyszer ott akkor elkezdett tarolni, taposni. És bármennyire igyekeztem menekülni, vagy igyekeztünk menekülni szó szerint, egyszerűen alig tudtunk kitérni a tömeg taposásából. Ott abban a pillanatban valóságos halálfélelmem volt. Én korábban soha nem éreztem még ilyet, hogy a tömeg az mennyire tud pusztítani. És aztán van egy másik élményem is a tömeggel kapcsolatosan, ez pedig szintén sok évvel ezelőtt, egyetemista voltam, amikor Marosvásárhelyen volt az egyik református világtalálkozónak egy záró alkalma, és én életemben akkor láttam először, hogy nem csak templomba lehet úrvacsorázni, hanem egy nagy tömeg, ezres tömeg, tehát ugye sok-sok ezer ember. A határokon innen és túl. Tehát ugye mindenki a Krisztus köré gyűlve, magyar nyelven énekeltük a zsoltárokat, és közben hömpölyögtünk egyre közelebb-közelebb a szent jegyekhez, ugye vettük a kenyeret és a bort, és annak a tömegnek, épp ellentétesen a másikkal, nem életre törő, hanem Éltető ereje volt. Azt a békességet még ma is a szívemben hordozom, ez legalább 20 éve volt. Biztos nem fogom elfelejteni, míg élek. Szép emlék, talán megegyezünk ebben, de följöhet mégis a kérdés, nektek ehhez mi közötök van? Nos, annyi, hogy amit fölolvastam ige szakaszt, az is egy tömegről szól. És azért hoztam ezeket a bevezető képeket, mert az ige, amit hoztunk a mai vasárnapon elébetek, egy víziót mutat be, egy látomásról számol be. János apostol lát egy nagy mennyei sereget, és ennek a nagy mennyei seregnek, ugye van egy szám hozzá, 144 ezeren vannak, ez elég sok, és ez a sok-sok ember, az mind egy közös akarattal, egy közös céllal van együtt. A látomás persze úgy kezdődik, hogy ki van feszítve a föld, mintha egy sík négyzet lenne az egész, és mind a négy sarkát tartja egy-egy angyal. És ebben a képben van valami félelmetes. Mert hogy a négy angyal nem másért jön össze, mint hogy a végítéletet végrehajtsa. Tehát itt most akkor befejeztük, ennek a földi életnek vége van, de még mielőtt ennek az életnek vége lenne, a látomás arról is bizonyít, hogy kelet felől jön egy angyal, egy következő angyal, és ez az angyal megpecsételi az Isten pecsétjével azokat, akik tanúságot tettek az Isten nevéről. Vagyis még mielőtt bármi veszély, nyomorúság, szorongattatás történne, azelőtt vannak az elválasztottak, az Isten nevére elválasztottak, akik ki vannak választva és biztonságba vannak helyezve. Lássuk meg ebből a képből is, testvérek, hogy igen, a Szentírás erről tesz bizonyítékot, akár János jelenések könyve által, hogy igen, a mai világban, az ember életében, mint ahogy a mindenkori ember világban, két világ erőtere csoportosul. Mert ott van az Isten világa, az Isten szerinti ország, és itt van az Isten nélküli ország. A gonosznak a hatalma, és ez a kettő folyamatosan küzd egymással. És bizony nem mindegy, hogy ennek a két világnak a mozgás terében, az erőviszonyoknak, az egymáshoz feszülésében mi, kedves testvéreim, nem mindegy, hogy mi melyik oldalon állunk. Hogy melyik erőnek vagyunk elpecsételve. Hogy hová tartozunk. És persze, hogy ez a mozgás van, tehát, hogy közöttünk van. Ennek mi magunk is részesei vagyunk az Isten, és az Isten nélküli világ erőterében éljük az életet. Ennek persze bizonyítéka az első emberpár bűnesetéből fakadó büntetés, tehát kívánságból fakadó kísértés, majd a kísértésből következő bűn, és a bűnt az követi a büntetés. És aztán az Isten nélküli élet aztán mégiscsak kap egy felmentést abban, hogy amikor tetszett az Istennek az idő teljességében, elküldi az egyetlen egyet, a fiút. És újra megjelenik a remény. És ott van az életünkben az Isten szerinti élet. És ez a fiú élt, tanított, szeretett, gyógyított, majd meghalt és feltámadt. És felment a mennybe. És az ő élete és halála és feltámadása és az egyházi év eseményeit követően, ugye most következik az ő mennybe menetelének ünnepe, majd pedig a Szentlélek Istennek a kitöltekezése, ezek mind-mind bizonyságtételek. Tanú bizonyságtételek arról, hogy Isten jelen van a világban. Mert Jézus maga azért jött, hogy bizonyságot tegyen az Atya Istenről. Bizonyságot tegyen arról, aki őt elküldte, hogy van a mennyei magasságban az Isten országa. És ez az ország elérhető. Ez az ország elérhető, de csak egyetlen egy személyen keresztül, isteni személyen keresztül, aki maga a Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Csak is rajtam keresztül mehettek be az Istennek országába. És ez a bizonyságtétel nem csak arról bizonyít számotokra, számomra, hogy Isten jelen van, igen, ebben a mai világunkban is, hanem ez éppen annyira bizonyíték arról, hogy a gonosz ugyanúgy jelen van a mai világunkban is. És most megint meg lehetne kérdezni, vagy fölmerülhet bennetek az a kérdés, amit most nem olyan sokkal korábban megkérdeztem, de mi közöm van nekem ehhez? Nektek. Miért fontos? Hát annyi közünk van hozzá, testvérek, hogy azért vagyunk mi most együtt, mert valamikor az életetek folyamán volt egy pont, egészen biztos vagyok benne, hogy ez így van, amikor megértettetek ebből a tanúbizonyságból, a Krisztus szerinti tanúbizonyságból valamit. Amikor megértettétek, hogy Isten országának tervében benne vagytok ti is. Amikor valami olyasmi történt, hogy emberi akarat szerint nem úgy kellett volna végződni az eseményeknek, ahogy aztán végül alakultak. Mert valaki, valami felettünk lévő hatalom, az Istennek az ereje, ott akkor félreérthetetlenül, egészen konkrétan belenyúlt az életetekbe, és ott megváltozott valami, megfordult valami. Mert az a közünk ehhez, mármint a krisztusi tanúság tételhez, hogy ti velem együtt egyszer az életünknek valamelyik forduló pontján egészen konkrétan hallottuk, amikor Jézus azt mondta nekünk, jöjj és kövess engem. És amikor ezt a meghívást meghallottuk, akkor nem gondolkoztunk, nem hezitáltunk, hanem valahol a legbelülről éreztük a választ, követlek, Uram, bárhová mész. Mert ez az élmény, ez a meghívás, ez az Isten szerinti életünknek a megtartása, ez nekünk közös élményünk. És megértettük ott akkor, hogy Isten van, hogy elvesz, de egyben ad is. És van olyan, hogy az Isten megszomorítja az ember életét, de ugyanaz az Isten meg is vigasztal. És megértettük, és félreérthetetlenül éljük ma is, hogy ez az élet. Mert különben enélkül az élet annyira sivár lenne, tele minden egyéb pótcselekvéssel, és az élet az nem más, mint hogy Istenről szólunk, vagyis bizonyságot teszünk róla, hogy nem mi akartuk, mi küzdöttünk érte, hanem egy felsőbb Istentől rendelt hatalom vezet bennünket. És megértve azt, hogy Istennel együtt tényleg lehet élni. A fölolvasott ige szakaszban, ugye a látomásban egy ilyen seregről van szó. Valakik, akik ott bizonyságot tesznek egy szívvel, egy lélekkel, közös akarattal az Istenről, a teremtő isteni akaratról. És ezek a valakik el vannak pecsételve, meg vannak jegyezve. Ezek a valakik egy közös jelet hordanak magukon. És ez két jel is, mert egyrészt pecsét, amiről az imént beszéltem, az a pecsét, ami megőriz, ami megtart. Bármilyen veszedelem, nehézség következik az embernek az életében, Isten hűséges az ő népéhez, a sajátjaihoz. És minden időben megőrzi, megtartja azokat. És van egy másik jel, ez pedig a fehér ruha. Fehérbe öltöztet bennünket. A fehér az ünnepélyesség, a tisztaság, a gyönyörűnek a szimbóluma. A fehér, amiben megmosakodunk, mássá leszünk. Az a fehér, ami egészen különleges módon a vértől, a vértől, a Krisztus vérétől fehéredik meg. Mi azt a ruhát ismerjük, mi emberek, ami a vértől szennyes, mert azt a vért mi okoztuk. De ez a vér a Krisztus vére, aki vállalta értünk, miattunk, helyettünk az áldozatot, és erre az életre, erre az hálával teli életre épül fel a Krisztust követő élet. Vagyis egy új létforma. A pecséttel és a hófehér ruhába öltözve. Hófehér ünnepi ruhába öltözve. Valamennyiünknek egy új, Krisztusra felépített élete kezd el, talán apró lépésekben, vagy kicsit erőteljesebben, de mindannyian ugyanabban az irányban haladva épülni. És megértetted, testvérem, talán megértettük együtt, hogy ebben az új alapban, ebben van valami méltóság. Ebben van méltóság. És ebben nem az önzés az Úr. Nem az önzés az embernek a mindenáron akarom kijelentése, hanem az önátadás a másikért, a Krisztusért elsősorban, éppen ezért az Istenért, és azért az emberért, aki Krisztusban az én társam, az én testvérem. Ebben az új létalapban másfajta erőviszonyok vannak, más életminőség, méltóság teljes, ahogy beszéltünk róla, méltóság van benne. Más erőviszonyokban a kicsinyeknek szól. Testvérek, pont olyanoknak, mint te meg én, a legkisebbeknek. A lelki szegényeknek, a síróknak, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, vagyis nekünk szól, nekünk a kicsiknek. Nekünk a kisembernek, aki ha egyetlen pohár vizet adtunk oda a másik kicsi embernek, akkor Isten arról megemlékezik. Nem azért, amit tettünk, hanem azért, mert amit tettünk, azt tiszta szívvel tettük. A tiszta szívnek a szándéka motivált bennünket. És ugyanebben a kontextusban, vagyis ebben a másfajta erőviszonyban, ebben a méltóságban, igen, megértettük azt, hogy amikor a legkisebbek közül, vagyis közülünk bárkit megbántottunk, félretettünk, kitaszítottunk, nem hagytunk szóhoz jutni, egyszerűen letaroltuk, vagy kigúnyoltuk. Az bizony Istennek büntetését vonta maga után. Mert ez az ország, ez az új ország, ez az új létközösség, az elpecsételtekké, a bizonyságtévőké, az bizony így működik, hogy odaadjuk azt a legkevesebbet is, ha tiszta szívből fakad, és büntetést von maga után az, ami tisztátalan, amit legbelülről szennyes. Mert rosszat gondoltunk, mert a szívünk nem volt a helyén. Na most ezt a szívet, a ti szíveteket, az enyémet, a mi szívünket, ezt a szívet mossa meg a bárány a vérével. És ez tényleg fehérré lesz. Új szívet kapunk. És ez persze azt is jelenti, testvérek, hogy amikor új szívet kaptunk, és új életet hozzá, méltósággal, ahogy az előbb említettem, akkor nincsenek koncentrikus körök, nincsenek közelebb, meg távolabb lévőek. Vagyunk ebbe a gyülekezetbe, Istennek hála többen. Vannak, akik teológiát tanultak. Vannak, akiknek a lelkipásztori hivatás a munkájuk. És vagytok ti valamennyien, akik egyszer, valamikor az életnek egy nagyon fontos állomásán megértettetek a Krisztus meghívásából valami egészen konkrétot. Senki sincs közelebb vagy távolabb. Mert mind együtt tanítványok vagyunk. Krisztus a mi mesterünk. És hogy milyen ez a tanítványi élet? Milyen ez az élet? Hát, most ha hosszan elkezdenénk egyenként sorolni, talán ma nem lenne ennek vége. Jó is, meg rossz is, mert van benne nehézség is, kétségtelen. És sok-sok áldás. De egy biztos. Ebben az életben egészen konkrét az, hogy kinek a tulajdona vagyok. Jézus Krisztusnak, az én megváltómnak vagyok a tulajdona. Ez biztos. Hogy az én életemmel nem csak saját magamnak tartozom elszámolással, hanem Isten, aki tervet készített még születésem pillanatában, vagy még azt megelőzően rólam, aki elhelyezett engem ennek az üdvösségnek a mesdjéjén, Isten rám bízott valamit. És igen, én ennek a tulajdonviszonynak a legitimálásaképpen, vagyis a valódi elfogadásaképpen felelősséggel tartozom. És ezt a tulajdonjogot, ezt a valakihez való tartozást, az Istenhez való tartozást, a Krisztushoz való tartozást, igen, a tanítványi életet, aztán megerősíti az az élmény, amiről a Biblia szól, hogy nem kell ezt egyedül tenni. Hogy vannak, akik meghallották az Isten szavát. És ahogy ti itt vagytok a templomban, és halljátok az igét, és igent mondotok, teljes életetekkel erre az új létezésre, ugyanúgy vannak még nagyon sokan, akik erre igent mondanak. És a Szentlélek Isten, aki kiárat, akire ugye hamarosan az ünnepi alkalommal, a pünkös szent ünnepén fogunk emlékezni, hogy kiárat mindenki élet. Ez az Isten, ez a lelki Isten, ez erősíti bennünk a tanúságtételt. Ez erősíti bennünk. Ezért konfirmálunk, ezért keresztelkedünk, ezért úrvacsorázunk, mert ez az Isten kapcsol bennünket össze az ő tanúságtétele által a valóságos Istenhez, Krisztushoz, aki rámutat a minden kegyelem atyához, atyára, az Istenre. És az a tanúságtétel, amiről már aztán mi bizonyságot teszünk, tehát, hogy itt ültök, itt vagytok, és hallgatjátok az igét, az hittel egybeesik a Krisztus tanúságtételével, aki a legszebb tanúságtétel Krisztusnak, a Pilátushoz intézett szava, az én országom nem ebből a világból való. És hogyha ezt a tanúságtételt el tudjátok fogadni, hogy a Krisztus országa nem ebből a világból való, akkor az Isten szent lelke titeket abban a méltóságban bele tud emelni, hogy mi ebben a közösségben, hogy most sokan vagyunk, vagy kevesen vagyunk, Isten fiai vagyunk. Istennek gyermekei vagyunk. És ezzel a másfajta élettel együtt vagyunk, vagy egyedül vagyunk, vagy magányosan, vagy kettesben Istennel, de az biztos, hogy ennek az Isten tiszteletnek a középpontjába Isten van. És ti ide gyűltetek. És a testvéri közösségünk is attól él, azért nem vagyunk egymásnak csupán érdekbarátai, vagy versenytársai, mert közted és köztem ott van Krisztus szeretete. És innentől kezdve megszelidül a kapcsolat. Testvérem vagy, Isten szerint. És amikor erre a testvériségre, ugye tanúságot teszünk, mi együtt testvérek az Isten szeretetéről, pont úgy, ahogy ez a látomásban zajlik. Isten trónusa előtt vannak, szolgálják éjjel-nappal a templomban, és a trónuson ülő velük lakik, és a bárány legelteti őket az élet vizének forrásához. Isten van középen, a bárány, a Krisztus táplál minket, és ez az Isten tisztelet. Ez az Isten tisztelet, hogy az igét bevettük a szívünkbe, és ez újjászül. És engedjetek meg a végén egy képet. Azt mondják, hogy Leonardo da Vinci, amikor megfestette az Utolsó vacsora című képet, az nem egyik napról a másikra történt, hanem bizony éveket vett igénybe. Nem csak azért, mert a történeti hűség mögött, tehát amikor bemutatta a tanítványoknak, még a 12 tanítvány, ugye ott az áruló Júdás, az utolsó vacsorát elköltik Jézussal, és ezt nagyon pontosan akarta ábrázolni, hanem azért is, mert egy lelki rajzot is hozzátett ehhez a képhez. Minden tanítványnak az arcán ott vannak az érzései. És mielőtt kész lett volna a legenda szerint a kép, az egyik festő barátja rápillantott a képre, és azt mondta, ó, milyen remek ez a kép, többek között az a kehely, amiből veszik az úrvacsorát, gyönyörű. És akkor, amikor ezt meghallotta Leonardo, a legenda úgy folytatódik, hogy gyorsan átfestette, lefestette azt a csodálatos kelyhet, mert a kép geometriai közepe Krisztusról szól. Tehát a kép úgy van összeszerkesztve, hogy Krisztus áll középen. Ha szép is az a kehely, amiből vették az úrvacsorát, nem veheti el Krisztus dicsőségének fényét. Nos, ilyen az Isten tisztelet. Mi, akik szolgálunk, sokat igyekszünk azért tenni, hogy a részletek is szépek legyenek. Talán nem mindig sikerül. De a lényeg, az tőlünk teljesen függetlenül, tőlem teljesen függetlenül a legszebb. A geometriai élet középpontja Krisztus, így szolgáljuk őt, így adjunk hálát neki, és így dicsérjük együtt teljes szívvel. Amen. Énekeljünk testvéreim, 295. dicséretünkkel válaszoljunk Isten megszólító szavára. Így kezdődik a 295. dicséret első és második versét is énekeljük. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel.
Thank you.
Imádkozzunk, testvéreim! Hálás szívvel köszönjük meg neked, örökkévaló Istenünk, azt a biztos tudást, hogy terved van velünk, Urunk, hogy rád bízhatjuk az életet, hogy rád bízhatjuk egyen-egyenként és együtt is azt az életutat, azt a sorsot, amire elhívtál bennünket. És megköszönjük neked, Urunk, hogy van közös utunk, mert ebben a közös útban összeköt bennünket a te végtelen szereteted, imádatod. A gyülekezetnek közössége, a gyülekezetünkben lévő szolgálatok, az, hogy nem önmagunkról szólnak ezek a szolgálatok, hanem te rólad. Éppen ezért bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha túl sokat mutatunk magunkból, hogyha túlságosan és magunkra akarjuk terelni a figyelmet, és ezzel éppen a lényeget, a te gyönyörűségedet, a te szépségedet csorbítjuk. Adj nekünk új szívet, új lelket, teljes szívből, erőből, lélekből és hatalomból tudjunk téged átformáltan, megújítottan szolgálni, hogy megváltozva, alázattal megállhassunk előtted. Így kérjük, Urunk Istenünk, az együttlétet, veled együtt. És ha már te ott állsz mellettünk, akkor így ne hagyj minket magányosságunkban. Ne engedd, Urunk, hogy kirekesztettek, barát és társ nélküliek legyünk. Engedd, Urunk, hogy a hasonló szívűekkel, a hasonló lelkűekkel és az új életűekkel megleljük egymást. Engedd, hogy téged dicsérjünk. Ezt a bizonyságtételt és az életünknek az odaszánását, Urunk, kérjük, hogy te áld meg, te szenteld meg. Legyen nyilvánvaló a világ és a környezetünk számára, hogy hová tartozunk. És így könyörgünk, Urunk Istenünk, ezért a közösségért, minden tagjáért, legfőképpen is a legkisebbekért. A kicsinyekért, akik még gyermeki szívvel tudják dicsérni és imádni a te nevedet. Az elesettekért, a szenvedőkért, a betegekért. Azokért, a kicsinyekért, Urunk, akikért senki nem imádkozik, aki senkihez nem tartozik. Urunk, engedd, hogy ők is meglássanak belőled valamit, hogy együtt lássuk meg a te szépségedet, hogy együtt jussunk bölcs szívhez, hogy hogyan is kell téged jól, hitelesen dicsérni és imádni. Így imádkozunk közös utunkért, az Isten dicséretben, a gyülekezet közösségében, a szolgálat ajándékában, hogy egy szívvel, akarattal, megmosakodva és elpecsételődve téged szolgálhassunk. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, foglaljatok helyet, és hallgassátok meg a hirdetéseinket. Hirdetem a testvéreknek, hogy most Isten tiszteletet követően szeretett vendégség lesz, így aztán mindenkit hívok a gyülekezeti terembe, éljünk a közös vendégség alkalmával. Délután 17 órakor ifi manusok és vita ifi alkalmak lesznek, az érintett ifjakat és a vezetőket várjuk szeretettel. Hétfőn 18 órakor énekkari közösség, az énekelni vágyókat közösségbe hívjuk, és figyelmeztetjük, illetve reménykedünk, hogy minél többen jönnek. Kedden 9 óra 30-kor baba-mama kört tartunk a kisgyermekes anyukák részére, és 18 órakor esperesi vizitáció következik. Szerdán 10 órakor bibliaóránk lesz, majd pedig 18 órakor az ige körüli rendhagyó bibliaóra alkalmát fogjuk megtartani. Csütörtökön 8 órakor a szokásos bibliaóra, ahová szintén sok szeretettel várunk embereket. Pénteken 16 órától a konfirmációi előkészítő egyes csoport alkalma, tehát a jövőre konfirmáló gyerekeket várom oda. 17 órától az Aero IFI alkalom, a most konfirmált gyerekeket 17 órától várom. 17.30-tól cserkész együttlét, és 18 órát követően pedig felnőtt konfirmációi oktatás van, tehát aki felnőttként szeretne konfirmáció bizonságtételt tenni, ide bekapcsolódhat. Szombaton 18 órakor mini ifi alkalom, és vasárnap a megszokott rendben délelőtt 10 órakor Isten tisztelet lesz jövő héten is. A mai napon Aszódi Géza testvérünk olvasta Istennek igéjét, akinek szolgálatát ezúton is tisztelettel köszönöm. Az elmúlt héten végső búcsút vettünk Porcsalmi Lászlóné született Mészáros Ilonától, életének 89. évében. A feltámadás igéje az első tesszalonikai levél 4. rész 16-18. Versei alapján lett hirdetve. Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy nem bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. Istennek vigasztaló szeretete békítse a gyászolókat. És szintén végső búcsút vettünk Páldi Istvánné Gáti Juliannától a mögöttünk lévő héten életének 89. életévében. Vigasztalás szavai, Ézsaiás proféciája 40. rész 4.-8. vers alapján, ami így hangzik, szózat, szól, kiálts. És a mondotra mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mezővirága, megszárad a fű, elhull a virág, ha az Úrnak szele fuvar rá, mert fű a nép. Megszárad a fű, elhull a virág, de Istennek beszéde örökkön örökké megmarad. Isten vigasztaló szavai békítsék és gyógyítsák a gyászoló családot, gyülekezetet.
Kedves testvérek, én is áldott ünnepet kívánok és részvétem a gyászolóknak. A mai napon Isten tisztelet után azt szeretném kérni, hogy azok a presbiterek és munkatársak, akikről még nem készült múlt vasárnap fénykép, azok szíveskedjenek kifáradni a templom elé, és bal oldalt álljanak le, és Pálfi Szabolcsal együtt készítsék el a fényképeket, amiket a megújuló honlapunkra szeretnénk rátenni. Tehát nem csak a presbiterek, de a lelkészek, munkatársak, lelkigondozó, mindenkit kérünk, hogy hitoktatók menjenek oda el. Egyben szeretném köszönteni azokat, akik először vannak közöttünk, érezik magukat itthon. A mai napon a szeretett vendégség házigazdája az két kör is. Az egyik a babamama kör, amit Veres Andrea fog bemutatni. Gyere, Andrea! A másik pedig a nyugdíjas biblia kör, amit Hajdú Gizella mutat majd be. Úgyhogy kérem Gizi nénit, hogy ő is jöjjön.
Áldás békesség.
Mikrofon, nem hallatszik.
Áldás békesség. A nyugdíjas kör tagja vagyok már 20 éve. 45-ben kerültem ebbe a gyülekezetbe, és ebbe a gyönyörű szép templomba. Hát őskövületnek számítok. És ez a 20 év, amit a nyugdíjasok Biblia körében töltöttem, nagyon sokat jelent nekem, nekünk. Csodálatos előadásokat, Biblia magyarázatokat, tanításokat tanulunk. Nagyon nehéz megszólalni. Egy szóval a lényeg, hogy sok szeretettel hívunk, várunk, toborzunk minden kedves, szépkorú leányt és fiút, hogy jöjjön közénk, és hogy többen legyünk a jobb oldalon álló tömegben. Szeretettel várlak benneteket egy kis falatozásra. Ja, és a nyugdíjas körnek még feladata is van. Mit csináljuk a körtagjai, a keresztelő kendőcskéket? Aztán mit csináltuk az első úrasztal és szószék garnitúrát, a torockóit, azt a bordot? Aztán még a virágokat is mi rendezzük. És nagy örömünkre egy római katolikus vallású testvér is jött közénk, aki úgy tudom kertész vagy virágimádó, nem tudom, de mindig ő teszi rendbe a virágokat, és ő teszi ilyen szépé az asztalokat. És a lelkünket szebbé teszi minden, ami itt van. Szeretjük egymást, jól esik egy nagy ölelés. Szerda délelőtt 10 órakor van mindig az istentisztelet, nem a bibliakör, és nagyon jó ide jönni. Kérlek benneteket, jöjjetek! Áldás békesség!
Áldás békesség! Veres Andi vagyok, két kislány anyukája, és a mai szeretett vendégségre a babamalma kör és a nyugdíjasok készültünk süteménnyel. Kérlek, engedjétek meg, hogy mi is bemutatkozzunk. A babamalma körre én személy szerint pontosan 5 éve járok. Keddenként 9:30-tól tartjuk itt a toronyszobában, most éppen Pap Tóth Viola irányításával. És nagyon szerencsések lehetünk, mert 2 lelkész is van a babamama körben, de amikor éppenséggel egyszerre szültek, akkor sem maradtunk ige hirdető nélkül, vagy hát aki megtartsa. És Szilágyiné Csipak Viki tartotta nekünk lelkesen, akinek a munkáját ezúton is nagyon köszönjük, a lelkesedését és a lelkiismeretes készülését. Minden alkalommal mi rövid énekelünk a gyerekeknek, igeolvasással és elmélkedéssel telik, majd zárásképpen mindenki mondhat egy ima témát, amelyet közösen imádkozunk, legtöbben otthon is tesszük ezt. Nagy ereje van a közösségünknek, amit már többször megtapasztalhattunk, kéréseink, imáink meghallgatásra találnak. Ezt egy pici vicces dolog is tükrözi, hogy nagyon sokan kedden szültek, amikor a babamama kör éppen imádkozott. Nyugdíjas körhöz is egy picit kapcsolódunk, ugyanis Hajdú Gizi néninél horgoló klubon 2 hetente csütörtökön 9:30-tól horgolni tanulunk, és hát ez nagy öröm számunkra, hogy a hagyományokat tovább tudjuk vinni, és mi is megtanulhatjuk fiatalként, hogyan kell horgolni, illetve kötni is. Lelkesedésünk olyannyira töretlen, hogy nyáron is összegyűlünk, és nyáron is tartunk alkalmakat, és mindenkit szeretnék bíztatni, akinek gyereke van, hogy bátran csatlakozzon hozzánk, és érezze át azt, hogy milyen jó ehhez a közösséghez is tartani. Köszönöm, áldás békesség!
Köszönjük szépen, így látszik, hogy generációkon átívelő szeretett vendégségnek lehetünk az élvezői, úgyhogy ezt kérem is a testvéreket, hogy ne menjenek el, miután elbúcsúztak a lelkésztől, hanem menjenek szépen körbe a kertbe, és jöjjenek vissza a gyülekezeti terembe. A következő kiemelt alkalmak közül az első, az esperesi vizitáció lesz kedden este 6 órakor. Nyilván a presbitereket elvárjuk, és minden érdeklődőt természetesen szívesen várunk. Péntektől vasárnapig Pitó Antal mezőpannoti lelkész búcsú istentisztelete alkalmából teszünk látogatást. Aki szeretne a panitiaknak csomagot küldeni, az péntek reggelig leadhatja a lelkészi hivatalban. Május 28-án lesz gyülekezeti kenutúra, jelentkezni Dávid Andrásnál lehet. András, hol vagy? Ott van, úgyhogy akkor nála tessék jelentkezni, mert időben le kell foglalni a kenukat, mert különben nem jut nekünk. Szórólapok is vannak még talán a kijáratnál. Július 18-23-ig gyülekezeti tábor Pap Tamás presbiternél lehet jelentkezni. Július 30-a és augusztus 4-e között lesz a hittantábor második hete, erre még mindig lehet jelentkezni, és hitoktatónkat megkérem Juditot, hogy mondja el.
Áldás békesség, Váradiné Sipos Judit hitoktató vagyok, és a nyári gyerek táborok koordinátora. Az első tábor az 25-től 30-ig fog tartani, arra már fullosan vagyunk, beteltünk, közel 70 gyermek, és plusz a segítők. A második táborban még várunk jelenkezőket, illetve tudunk fogadni jelenkezőket, ott még 30-an vannak, tehát bőven van lehetőség, és a második tábort Pálfi Szabolcs testvérem fogja vezetni, megszokott jó kis csapattal. És szeretettel várunk erre mindenkit. Táborral kapcsolatban még szeretném elmondani, illetve egy kéréssel fordulni a gyülekezet tagjaihoz. A tábornak a részvételi díja a 6 nap teljes ellátással, kalandparki belépővel, kirándulásokkal, buszköltséggel együtt 30 000 forint. Ez több családnak nehézséget jelent, hiszen hál' Istennek több olyan családunk van, ahol több gyermek van, és több gyerek szeretne a táborba jönni, és ezért adományokat kérünk, hogy tudjuk támogatni, ha nem is teljes összeggel, de egy-két napot tudnánk támogatni a gyerekeknek, és én így arra gondoltam, hogy ha egy-egy 5 000 forintot valaki föl tud ajánlani az egy gyermeknek egy napja, és örömmel vennénk, így talán több olyan gyermek is tud. Már van egy család, aki 4 gyermek nyaralása mellett egy 5.-nek finanszírozza a részvételt, tehát vannak jólelkű adakozók, és hogyha ennyivel hozzá tudunk járulni egy-egy gyermek öröméhez, akkor az biztos, hogy mindenkinek jó lesz. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Gondoknak a gyakorlati feladata van, hogy közölje, hogy a pénztárosi asztalnál lehet ezt az 5000 forintot, vagy enszer 5000 forintot befizetni, és akkor rá kell iratni a nyugtára, hogy ez a más hittantábor támogatására szól. Augusztus 15-e és 21-e között lesz az ifjúsági tábor, jelentkezni Szász Lajos testvérünknél lehet, aki akkor már segédlelkész lesz. Zajlik továbbra is az adóbevallási kampány, kérem, hogy az 1%-ot a közegyház, illetve az alapítvány számára is juttassák el a testvérek, illetve aki nem akarnak 1%-ról rendelkezni, azokat csak buzdítsák, hogy rendelkezzenek a mi javunkra. A kijáratnál ehhez is az adatlapot meg lehet nézni. És végül, de nem utolsó sorban hirdetem folyamatosan, hogy a kárpátaljai testvérek javára lehet adakozni, hogyha minden jól megy, újabb olyan testvériskola vagy testvérgyülekezeti kapcsolatok alakulnak ki, Kárpátalja felé közvetlen támogatást is tudunk nyújtani. És hát ez elég jelentős és folyamatos feladat. Szerencsénk van, hogy Pál Sándor révén gyülekezeti munkaszeretett szolgálat elnöke, tehát közvetlenül és gyorsan, hatékonyan tudjuk eljuttatni a támogatásokat. Még egyszer köszönöm mindenkinek, és akkor a szeretett vendégségen találkozunk.
Záró énekünkre készüljünk, testvéreim, 241. dicséretünket énekeljük. Katalin, szeretnél még valamit hirdetni? Jó.
Két dolgot szeretnék én hirdetni. Az egyik az, hogy a következő vesperás alkalmunk nagyon közel van, mert április 30-án tartjuk, és én szeretném megkérni a Marcit, hogy ő is hirdesse a csembaló alkalmát, mert az május elején lesz. Nagyon közel, hogy hajorul a gyülekezet. Jó, Marci?
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Azt szeretném hirdetni, hogy a Lesz egy csembaló koncert május 8-án este 6 órakor itt a templomban. Itt már nagyon régóta vannak koncertek, bizonyára tudják. Nagy Péter lelkésszel beszéltük meg, hogy itt lesz egy református hét, és ennek a nyitó alkalma lesz egy koncert, utána ezt követik biblia bemutató, hangszer bemutató, tehát ez egy elég színes hét lesz. És erről, ha minden igaz, akkor a gyülekezet már megkapta a plakátokat, tehát ez hamarosan ki fog kerülni az asztalra szórólapok, illetve plakátok formájában. Tehát május 8-a este 6 óra. Köszönöm szépen.
Nem hirdet senki tovább. Akkor itt most bezárjuk ezt a hirdetések sorát, és zárjuk le az Isten tiszteletet 240. dicséretünkkel. Mind a 4 verset, szent vagy örökké, Atya Úristen. Áldás, dicsőség, bölcsesség és hálaadás, tisztesség és hatalom és erő, ami Istenünknek örökkön örökké. Amen.